Üdv mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin, Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Régen utaztunk már, úgyhogy úgy döntöttünk, illetve Zoli bedobta azt a témát, hogy foglalkozzunk Dél-Afrikával, a Dél-Afrikai Köztársasággal, de miért pont?
Sziasztok, hello! Azért pont, mert ott is választások lesznek, tehát ugye ennek az évnek az elején azzal kezdtük, hogy összeszedtünk egy csomó országot, ahol választások vannak, beszéltünk már Tajvánról, beszéltünk Indiáról, beszéltünk Németországról, de és ugye beszéltünk az Egyesült Államokról, ami a legevidensebb, de hogy az ember mindig meglepődik, mert vannak olyanok is, amiket nem is vettünk számításba az év elején, amikor erről gondolkodtunk, ilyen például Dél-Afrika, ami nekem eszembe se jutott, de ott is választások vannak, úgyhogy most azzal találtam szembe magamat, hogy ott is egyébként a választási kampány dúl, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit beszélni róla két okból. Egyrészt, mert Magyarországon relatíve kevés szó esik Dél-Afrikáról, tehát kicsit olyan, mintha nem is lenne. Másrészt pedig, ha az ember egy kicsit megismerkedik az ottani történésekkel, akkor meglepődve látja, hogy ott is vannak párhuzamok, pedig hát nem várná az ember, mert nagyon más ország, mint Magyarország, de hogy néha a legmeglepőbb országokból is vannak párhuzamok, és így egyébként Dél-Afrikából is.
Nagyon érdekes egyébként, hát hogy nyilván el lehet mélyülni a történelmében, ami önmagában egy baromi izgalmas dolog, ha csak a búrokra gondolunk, ugye, ami egy olyan népcsoport, ami egy ilyen etnikai csoport, ami különböző népek összeolvadásából keletkezett, hollandok, flamandok, hugenották, ugye francia hugenották is voltak jószerivel benne, németek, frízek, és a mai afrikánerek, ugye az ő leszármazottaik lényegében az afrikaans nyelvet beszélik, és ha Dél-Afrikára gondolunk, és aki nem nézte át, ugye, hogy ennek az országnak például milyen hagyományai vannak, milyen gasztronómiája van, amiből nagyon jól tükröződik ez a holland-francia vonal, akár elég csak a borászatra gondolni, persze én mindig erre gondolok elsőre, de ha megnézed, akkor nagyon komoly hagyományai vannak, ugye itt az 1600-as évekre visszamenőleg már elindult ez a bevándorlás. Szóval nagyon érdekes, de hát nyilván a gazdaságáról modern felfogásban csak a 94 utánról beszélünk, amikor is volt az úgynevezett, mi volt a neve, kiegyezés, ugye ez a békés demokratikus átalakulása az apartheid után.
És már le kell, hogy szígyalak, mert hogy ugye, amit most előadtál, az a fehér ember olvasat a Dél-Afrikáról. Tehát itt előadtad nekünk, hogy jönnek ezek a jóra való hollandusok, németek, flamandusok, és csinálják a burkiflit, és nem tudom, hogy borászat, és szuper, de hát ez a fehér ember története Afrikában. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ott éltek korábban emberek, ezek fekete emberek voltak, és erre telepedett rá egy gyarmatosító európai kultúra, tehát az is van, amiről beszélsz, ez az európai kultúra, de hát sokkal szélesebb afrikai kultúra, és az sem homogén, hanem egészen különböző törzseknek a kultúrája volt. És hát ugye ne feledkezzünk meg a lényegi dologról, hogy ez a 94-es rendszerváltás, kiegyezés dolog, ez tulajdonképpen, hát ezt megelőzte nagyon sok évtized nagyon kemény apartheid. Ugye az apartheid, az egy afrikán szó, ami azt jelenti, hogy szétválasztás, és ez ugye a feketék és a fehérek egyébként még ott él egy harmadik csoport is, ezeket úgy hívják, hogy színesek. A színesek azok tipikusan, hát leginkább indiaiak egyébként, tehát akik sem a fehér, sem a fekete kategóriába nem tudtak bekerülni. És hát, hogy ezek ilyen gyakorlatilag egy ilyen rasszista, megkülönböztető, elnyomó rendszer volt, ahol a fehérek kezében volt az ország gazdasági, politikai, társadalmi hatalma, és a feketék azok ilyen alávetett szerepben, nagyon-nagyon szegényen, ilyen, hát Brazíliában úgy hívták, hogy favella, tehát ilyen bódévárosokban nyomorogtak, és hát arra volt az egész, hogy kiszolgálják a fehéreket, akikkel nem keveredhettek. És ugye ennek hát nemzetközi szankciók, a világ nagy része ezt elítélte, és hát ennek lett vége tulajdonképpen 94-ben, ami azért érdekes, mert ugye ez a mi rendszerváltásunkkal nagyjából egyező időszak. Tehát, hogy volt egy ilyen hulláma a demokráciának, 1980-as, 90-es évek, amikor hát Dél-Európában ugye a görög rendszerváltás, portugál rendszerváltás, spanyol rendszerváltás, aztán Kelet-Európában ugye a Gorbacsov és az azt követő rendszerváltások. Egyébként nagyjából ezzel egy időben Tajvan, tehát aki hallgatta a Tajvan epizódunkat, az emlékszik rá, hogy az is a 87 körüli időszak, és hát ugye ennek talán tulajdonképpen a legutolsó eleme volt ez a dél-afrikai nagyon hosszú tárgyalásokat követően megkötött egyesség, amit ugye de Klerk a fehér oldalról, és Mandela, a Nelson Mandela a fekete oldalról kötött meg, és lett belőle egy demokratikus átalakulás és az apartheid vége, úgyhogy náluk is ugyanez a kiinduló pont, tehát ahogy mi mindig mindent visszavezetünk a 89-es rendszerváltásra, náluk minden társadalmi vita vagy narratíva ezzel a 94-es kompromisszummal kezdődik.
Igen, abszolút igazad van, hogy a fehér ember dél-afrikai történetét adtam elő. Igazából csak is kizárólag azért tettem ezt, mert aki nem ismeri Dél-Afrika történetét, az gondolhatja, hogy egy viszonylag új belépő a különböző piacokra. És csak azért mondtam, hogy az a fajta kereskedelem, gazdasági szerkezet, termékportfólió, ami ott kialakult, tehát az nyilvánvalóan a kereskedőknek és az európaiaknak köszönhető, ami ott kialakult, vagy hát ők teremtették azt ott meg, az már az 1600-as évek végén, 1700-as évektől elérhető, tehát így tök régi országról beszélünk, nem egy új belépőről. Különben, amit mondtál, az barom érdekes, már csak abból is, hogy a Bushmanok sem egy egységes valami, ugye lehet, hogy a filmekből vagy tévéből ismerjük a Bushmanokat, de az is különböző népcsoportokból álltak végül össze. De a legnagyobb ilyen ellenfél a Zuluk voltak a búrok számára helyi szinten, és a kiemelendő a Véres folyó csata, a Véres folyó melletti csata, Blood River, amire emlékeznek nemzeti nappal is, 1838. december 16-án volt, amikor végül sikerült legyőzni a búroknak a zulukat, elég kemény volt, de nagyon sok csúnya dolog tarkítja az ő történelmüket, többek között ugye az apartheid rendszer az önmagában eléggé brutális volt, ahogy említetted, de hogy még korábban igazából itt voltak az első koncentrációs táborok, tehát azt a németek csak eltanulták szépen, tehát egészen elképesztő dolgok voltak. Az angolokkal is nagyon sokáig háborúztak, nyilván egy ilyen jól, hogy is mondjam, felfogott gazdasági érdeke volt Nagy-Britanniának, hogy ott a jó reménység foka és a környék az ő fennhatásuk alatt legyen, fennhatóságuk, de hát ez nem sikerült végül.
Igen, tehát ez egy csúnya és szomorú és nagyon véres és elnyomó múlt, és 1994-ben Dél-Afrika nagyon lelkesen azt gondolta, hogy egy új fejezetet nyit, egy hatalmas nagy lapozás, ahol mindez a múlté, a két oldal elfogadja, hogy ugye nyilván a fehérek elfogadják, hogy akkor onnantól a feketék egyenjogúak, a feketék pedig elfogadják, hogy hát nem lesz egy véres megtorlás, hanem innentől fogva egy békés átmenettel létrehozzák a demokratikus Dél-Afrikát. De ugye ott kezdődnek a problémák, tehát mi itt egy gazdasági beszélgetés vagyunk, és minket igazából az érdekel, hogy gazdaságilag hogyan alakult ez a dolog. Ehhez persze tudni kell, hogy Nelson Mandela pártjának, amit úgy hívtak, hogy Afrikai Nemzeti Kongresszus, ez mind a mai napig a domináns párt, tehát hogy azóta, 94 óta folyamatosan az Afrikai Nemzeti Kongresszus nevű párt dominálja, nyeri meg a választásokat Dél-Afrikában, ez Nelson Mandela pártja volt, és annak volt egy ilyen küldetése, missziója, amit egyébként a Szabadság Kartája nevű dokumentumban rögzítettek, és hát ugye nagyon sok vita folyik arról, hogy amikor ezt megfogalmazták, tehát ez még az apartheid idején volt bőven, amikor megfogalmazták, hogy mi ennek a mozgalomnak, később pártnak a missziója, akkor ebben nagyon különböző dolgok voltak, és nem csak az, hogy érjük el a politikai szabadságot, hanem a lényege az az, hogy alapvetően egy gazdasági rendszerváltás is. Tehát, hogy ott azt látták a demokrácia és a szabadság garanciájának, hogy azokat a brutálisan egyenlőtlen viszonyokat, amik a feketék és a fehérek között fennállnak, azokat rendezik, és valami fajta masszív redisztribúciót fognak elérni a fehérektől a feketék felé, mert egyébként ugye milyen igazságtalan lenne egy ilyen rendszerváltás. Szóval ez egy nagyon fontos kiindulópont.
Jó, innen folytatjuk majd. Dél-Afrika a témánk ebben az adásban. A szünet után maradjatok velünk. Egyébként 90-ben volt ugye vége az apartheid rendszernek és a Nelson Mandela raboskodásának, és 93-ban pedig ugye megosztott Nobel békedíjat kapott de Klerk és Mandela közösen. És még egy érdekesség, ami eszembe jutott, hogy az úgynevezett Mandela effektust is Nelson Mandeláról nevezték el, ezt nem tudom, tudod-e micsoda?
Nem, micsoda ez a Mandela effektus?
Ez az, hogy nagyon sok ilyen érdekesség van, hogy rosszul emlékeznek emberek dolgokra. Többek között ilyen a Disneynek a logója, amikor elvileg a Chingiling, vagy hogy hívják azt a karaktert, a Pán Péterből végigrepül a felirat fölött, de igazából nem történik ilyen soha. És ilyen volt az is, hogy Nelson Mandela a börtönben meghalt, erre is nagyon sokan így emlékeznek, hát nem halt meg, mert az ANC-vel, az általad említett párttal, ugye utána választásokat nyertek, és róla van elnevezve Mandela effektusnak ez.
Hát ő volt az első szabadon választott elnöke Dél-Afrikának, tehát aki úgy emlékszik, hogy meghalt a börtönben, az nem tudom milyen, igen, nem tudom milyen Disney filmet néz.
Rá, érdemes erre is rákeresni, mert ez is érdekes, de a Dél-Afrika sokkal érdekesebb, ezzel folytatjuk.